A rendelőben pedig némileg folytatódik az előző fél óra témája, mert hogy a központi kórház koraszülött osztályának a védőnője volt a vendégünk, és most is védőnők a vendégeink. A Miskolci Egyetem egészségtudományi karáról érkeztek a védőnő tanszékről, dr. Kós Gáborné és Pap Gyöngyi. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
Köszönjük szépen.
És most árulta el nekem egyikőjük, hogy tulajdonképpen tanár és tanítványa ülnek jelenleg a stúdióban? Hát hogy van ez?
Munkatársak és barátok.
Igen.
De igen, Gyöngyi kezdetben a tanítványom volt, és aztán már akkor nagyon sokat beszélgettünk a szoptatásról, és aztán a szakvédőnő képzésen újra találkoztunk, és onnantól gyakorlatilag a barátságunk az töretlen, és amikor a Miskolci Egyetemre fölvettek minket mesteroktatóként, akkor egyszerre vettek föl minket, és egyszerre lettünk munkatársai a Miskolci Egyetemnek, vagy a Miskolci Egyetemen.
Milyen tanítvány volt a Gyöngyi?
Hát nagyon jó.
Most nem lenne kollega, feltételezem.
Hát ugyanaz a világlátásunk, ugyanúgy látjuk a dolgokat, úgyhogy nekem az nagyon jó érzés volt, hogy valakivel tudok olyan mélységében beszélgetni a gyermeknevelésről, a szoptatásról, bármilyen kérdésről, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor megnyugtatjuk egymást, nagyon sokszor segítünk egymásnak, úgyhogy ez egy érdekes kapcsolat.
És természetesen Gyöngyinek is szól a kérdés, milyen tanár volt?
Azt talán elárulja, hogy egy teljes évet azért csináltam végig nappalin, hogy Ancsó óráján részt vehessek, tehát hogy eleve levelező képzésre készültem, de ott akkor még nem volt ez a laktációs tanácsadás tantárgy, amit Ancsa tanít, és inkább átmentem nappalira, család, gyerekek mellett. Végig toltam egy évet, hogy azt a tárgyat meg tudjam csinálni, úgyhogy azt gondolom, hogy így elég egyértelmű, meg részemről így megvolt a motiváció is, és az áldozathozatali készség is, hogy nekem ez szintén szívügyem. Kicsit más irányból szoktam megközelíteni a szoptatást, de azt gondolom, pont ezért egészítjük ki ilyen jól egymást, mert én inkább a szülés kapcsolata és a szoptatás az, ami engem így jobban érdekel, Ancsa meg így minden mást is, és így szerintem tényleg a kezdetektől ki tudjuk egymást egészíteni.
Speciális a helyzetük abban a tekintetben is, hogy védőnőként, ugye szakvédőnőként végeztek, de nem dolgoztak védőnőként. Most viszont tanítják a leendő védőnőket. Ez egy érdekes helyzet.
Igen, nagyon érdekes helyzet, viszont megint csak nagyon hasonló az életünk. Gyöngyinek 4 gyermeke van, nekem 5 gyermekem van, úgyhogy nem dolgoztunk védőnőként, de így az anyaságban azt gondolom, hogy megtapasztaltunk bizonyos dolgokat. Nyilván, ami ahhoz, azoknak a tárgyaknak az oktatásához kell, ahol a védőnői munka nagyon fontos, hogy valaki jártas legyen abban is, azt olyan kolléganők tanítják, akik dolgoznak és tudják, hogy mi az adott dolog, amire szüksége van a hallgatóknak, hogy aztán a későbbiek során odakint jól tudjanak működni. Mi pedig az anyaságunkból hozzuk bele a munkánkba azt, amire szükség van.
Mondhatjuk, hogy otthonukban dolgoztak védőnőként? Hiszen 4 és 5 gyermek mellett elkerülhetetlen volt, hogy elvonatkoztassanak az eredeti hivatásuktól.
Igen, abszolút. Megtapasztalhattuk azt, hogy ami a nagykönyvben le van írva, azt a gyerekek nem ismerik, és valami mást kell keresni, ami a legeslegtermészetesebb és a leginkább közel áll ahhoz, ahogyan a gyermekek, csecsemők, kisbabák, újszülöttek működnek.
És megtapasztalni azt, hogy minden gyermek más és más.
Abszolút.
Azt mondták nekem, hogy a szoptatás és a korai kötődés az, ami közel áll önökhöz, mint téma. Ugye a szoptatás kérdése azt gondolom, hogy nagyon alapvető és nagyon fontos. Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja vagy világhete, azt mondták nekem, és hát ugye a védőnői hivatása is, mint hungarikumra gondolom, de azt gondolom az anyateljes táplálás is egy nagyon-nagyon fontos momentum ebben a körben. Mi a tapasztalatuk, hogy az anyukák mennyire akarják anyatejjel táplálni a gyermekeiket, mennyire kell ezt tudatosítani leendő védőnőkbe, hogy majd a leendő édesanyák figyelmét erre hívják fel?
Én 2010-ben végeztem, vagyis nem, 10 éve végeztem szoktatási tanácsadóként a SOTE-n, és azt gondolom, hogy azóta egy javuló tendenciát látok, abszolút kezdenek visszatérni az anyák ahhoz, ami egyébként a norma lenne, hogy anyatejjel tápláljuk az utódainkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút javul ez a dolog. Nagyon sok a tévhit a szoptatással kapcsolatban, ami megnehezíti a szoptatást, és nyilván a szoptatásnak a megvalósulásához szükség van ahhoz is, hogy a kötődő nevelés megvalósuljon, és akkor itt átadom Gyöngyinek a szót, mert ez a kettő így nagyon szorosan összefügg.
Így van, de még előtte annyit hagyj kérdezzek, hogy Gyöngyinek átadjuk a szót, hogy egy laktációs tanácsadónak milyen, mennyi szerepe van abban, hogy egy édesanyát arra motiváljon, akár egy nehéz élethelyzetben is, mondjuk egy koraszülött osztályon, ahol nem biztos, hogy rögtön ez az elsődleges, hiszen gyakorlatilag van egy élethelyzet, amit fel kell dolgozni, mondjuk egy extrém koraszülött esetében, és amikor elmúlik ez az időszak és feldolgozásra kerül, akkor pedig előtérbe kerüljön az, hogy igenis én is anyatejjel szeretném táplálni a babámat.
Nagyon érdekes szerintem a szoptatási tanácsadók feladata, nagyon szorosan kötődik a védőnői munkához. És ugyanúgy, mint a védőnőknek, a szoptatási tanácsadóknak sem az a feladata, hogy meggyőzzenek, hanem az a feladatunk, hogy támogassunk. És hogyha egy édesanyának az a fontos, hogy ő szoptatni szeretne, mert ő azzal tud közel kerülni a babájához, akkor abban támogatjuk. Ha a későbbi szoptatás felé szeretné terelni a dolgait, akkor pedig abban támogatjuk. Tehát mindenkit abban támogatunk, amiben ő szeretné, hogy támogassuk. Nyilván átadjuk az információkat, és hogyha minden információt átadunk az anyának, akkor ő jól megalapozott döntést tud hozni azok alapján, az információk alapján, amit mi elmondtunk neki. Ő meghozza a döntést, mi pedig támogatjuk őt abban, amiben ő szeretné azt, hogy támogassuk. Vannak azok az anyák, akik azt szeretnék, hogy szoptassanak, mert az nekik nagyon-nagyon fontos, és mindent beletesznek abba, mert úgy tudnak közel maradni a babájukhoz, és vannak azok az anyák, akik elfáradnak ettől az egésztől lelkileg, és aztán próbáljuk őket támogatni és segíteni, de látjuk, hogy nem fog menni. Akkor őket más lelki vonalon, akkor inkább a kötődő nevelés felé tereljük őket, hogy ha úgy érzik, hogy nekik ez nem fog menni. Úgyhogy mindig mindenkit abban kell támogatni, amiben ő azt szeretné. Az az alapgondolatom, hogy az anya mindig egy anya. Az anya mindig a legjobbat akarja a gyermekének, és mi külső szemlélőként nem tudhatjuk, hogy szerintem mi a legjobb a gyermekének. Úgyhogy azt gondolom, hogy a védőnőket is igyekszem ebben a szellemben, vagy ezt a szellemiséget átadni, hogy mindig azt lássák bele, hogy az anya mindig a legjobbat akarja, és az, amit tesz, az mindig a legjobb, az a tőle telhető legjobb.
Amikor születik egy kisgyermek egy családba, vagy több is, akkor nyilvánvalóan ott egy család is megszületik, és akkor a korai kötődés egy nagyon-nagyon fontos momentum, és itt az iménti védőnő kolléganővel pedig arról beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon fontos például nálig is a kenguruzás.
Igen, még ugye ezt megelőzi az, hogy oké, ha már megszületett a kisbaba, onnan el tudunk indulni, de odáig el kell jutni. Tehát mik azok a folyamatok, amit eljut a megszületésig a kisbaba, és hogy lesz a családból család. Ezek is nagyon fontos lépések, és nem lenne szabad kihagyni, vagy figyelmen kívül hagyni azt, hogy nagyon alaposan felkészüljenek a szülésre, szoptatásra. Nekem inkább egy kicsit a szülésre való felkészülés, felkészítés a szívügyem, mert hogyha csak arra figyelnénk, hogy attól a perctől gondoskodjunk a családról, ahogy megszületett a kisbaba, akkor mindig csak valami lógna a levegőben, és éreznénk azt a hiányosságot, amivel ugye ők sem tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy nincsenek felkészülve sok esetben magára a szülésre, és azokra a változásokra, amik érik a családot, és emiatt nagyon-nagyon sok nehézségbe ütköznek. Sokszor kicsit ilyen illúzióban vannak, ilyen rózsaszín felhőben, hogy majd hogy képzelik, és a valóság ugye sokszor nem az. És én a hallgatóknak is mindig ezt erősítem bennük, hogy ez egy normatív krízis a családok életében, és hogy ebben hogy legyenek úgy jelen, hogy nem támadják a családot, nem mindig elvárásokat támasztanak, hogy ekkora meg akkora súlynak már meg kell lenni, de nem. Tehát, hogy igazából segítsük őket arra, hogy meg felismerjék esetleg azokat a problémákat, amiben bele kell nyúlni, úgyhogy a családot azért ne traumatizálják. És itt ugye a szülésre való felkészítés lenne ugye az a nagyon fontos része a védőnőségnek, ami nélkülözhetetlen, mert ugye már utalt rá, hogy a védőnő az, aki folyamatosan kíséri a családot, és igazából egyedi szakma olyan szempontból, hogy utókövetés is van. Tehát, hogy ezt igazából nem nagyon tudja semmelyik társ szakma sem biztosítani a családok számára. És itt ugye a kötődés nem feltétlenül úgy alakul ki, hogy csak állandóan, tehát, hogy ilyen majom szeretettel, hogy azon legyünk, hogy tényleg egy pillanatot sem legyen tőlünk távol a gyerkőc, mert néha nem megvalósítható. Viszont azokat a feltételeket biztosítsuk, hogy legtöbbet legyenek együtt az anya kisbabája, vagy pedig az apuka azokban az első pillanatokban. Tehát, hogy így a kenguruzás is, a szőr-bőr kontaktus ugye nagyon-nagyon fontos lenne, illetve hát a zéró szeparáció lenne az elvárt, hogy ne vigyék el a kisbabát az édesanyjától. De ha ez nem tud megvalósulni, akkor ezt be tudják pótolni később is. Tehát, hogy nem kell ezen esetleg rögtön azon aggódni, hogy ha volt egy pici szeparáció, akkor az már olyan kötődési problémákat vagy nehézségeket okoz, amit nem lehet visszacsinálni, mert ezek visszafordítható, bepótolható dolgok, csak hogy ezt így egészségesen, tehát hogy minél többet legyenek együtt olyan tényleg ilyen szelíd kapcsolatban a családok, és hogy ebben tudnak segíteni a védőnök, hogy így álljanak hozzá a családok.
Amikor a többedik gyermek születik egy családba, akár a saját családjukra gondolnak, akkor már könnyebb helyzetben vannak az édesanyák, könnyebben megugorják ezeket a kezdeti nehézségeket, hiszen ott van a tapasztalat, ami azért egy óriási erő.
Hát azt gondolom, hogy amikor megérkezik a baba, és oda kerül a mellkasunkra az aranyórában, akkor nagyon ijesztővé válik a feladat, és teljesen mindegy, hogy hány évig tanultuk, hogy hányszor csináltuk előtte, újra félelmetes lesz, hogy nekünk kell róla gondoskodni, meg kell fogni a pici...
Tőlünk függ,
hogy meg kell fogni a kis testét, hogy csináljuk ezt az egészet, hogy nem tudom, tisztába kell tenni, ezek mind olyan egy-két pillanatig nehéz feladatok, de aztán utána ez nyilván gyorsabban oldódik, sokkal gyorsabban, mint az első babánál, és azt gondolom, hogy olyan fölösleges dolgokat vetkőzzünk le magunkról menet közben, amik még az első babánál ott vannak görcsként, és aztán utána ezek oldódnak, és sokkal könnyebb lesz a feladat. Amikor a harmadik gyerkőcünkkel hazaérkeztünk, akkor óriási hangzavar volt otthon, és ültem a konyha földjén, és kérdeztem a férjemet, hogy ez most már mindig így lesz, és igen, ez mindig így van, óriási hangzavar van nálunk mindig. Aztán, amikor a negyedik gyerkőccel hazaérkeztünk, akkor ha jött hozzánk valaki, akkor mindig azt mondtam, hogy csak délután, és azért, mert délelőtt még rendetlenség volt nálunk, mindig kellett a délutánig tartó időszak, hogy össze tudjak pakolni, és megint csak kérdeztem a férjem, hogy ez mindig így lesz, és igen, ez mindig így maradt. Ez nem változik, de hát ezt meg kell szokni.
Amikor oktatják a leendő védőnőket, akkor mennyire jelenik meg a saját tapasztalatuk a gyermeknevelésük vonatkozásában, mennyire hozzák ezt példaként, mennyivel lesznek ezáltal hitelesebbek a leendő hallgatók vagy védőnők előtt?
Hát amikor oktatunk, akkor azért azt, hogy hány gyermekünk van, azt úgy igyekszünk kihagyni, és a tananyagra koncentrálunk, de azért amikor a végén lehet példákat mondani, akkor azért ott el szabad mondani azt, hogy a mi életünkből is. Hát nyilván ez ettől válunk azzal, akik vagyunk, hogy ennyi gyermekünk született, ez formálta a szemléletünket, és ezt is el tudjuk mondani, hogy hogyan formálta a szemléletünket. Ezáltal egy másfajta szemléletet tudunk biztosítani.
Említette az imént a tananyagot. Azt gondolom, hogy a képzés során az egy dolog, amit meg kell tanulni, ahhoz akarat kell, szorgalom kell, sok minden egyéb, de önök szerint kiből lesz jó védőnő, mert itt a beszélgetés elején nagyon egyetértettünk abban, hogy ennek azért az emberi oldala sokkal inkább meghatározóbb.
Én azt gondolom, hogy abból lesz jó védőnő, aki szereti a gyerekeket, szereti az emberi kapcsolatokat, szeret beszélgetni, szeret másokra odafigyelni, meghallgatni őket. Hogyha valakit zavar az, hogy jaj, már megint mondják, akkor nem biztos, hogy jól érezni magát egy olyan szakmában, ahol meg kell hallgatni másokat. És hát a mi szakmánk egy segítő szakma, ahol segítünk másoknak. És mivel ha területi védőnő valaki, akkor belelát a családok életébe, mert elmegy, találkozik velük, és nyilván abszolút titoktartás kötelez minket is, de elmegy, és ott bizony észrevesz dolgokat, és hogyha észreveszi, akkor tudnia kell, hogy merre irányuljon, és honnan kérjen segítséget, vagy megbeszélje a családdal azt, hogy ők szeretnének a segítséget kérni és kapni.
Nagyon sokrétű, sokoldalú tudással kell rendelkezni egy védőnőnek, annál is inkább, mert az egyetem honlapján a szakma szépségeiről azt olvasom, hogy a védőnő az egyetlen olyan szakember, aki hivatásából eredően otthonukban rendszeresen látogatja a családokat, segít a szülésre való felkészítésben, a szülés utáni csecsemő gondozásában és a kisgyermek életritmusának kialakításában, tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy évekig jelen van a családok mindennapjaiban. Ez nehézség is, könnyebbség is, hogyan élik ezt meg a mindennapokban a védőnők?
Én azt gondolom, hogy ez nagy könnyebbség, hogy rálátást kap a szakember a családnak tényleg nullától akár 99 éves korig az életére. De ugye még visszacsatolnék az előző kérdésre, hogy igazából fontos a tapasztalati tudásunk, de számunkra én azt gondolom, hogy Ancsával ebben egyetértünk, hogy így a tudományos vonalat is kövessük, mert persze lehetnek saját tapasztalataink, ami gyerekeinknél beváltak, de ez nem biztos, hogy minden gyerkőcnél egyformán fog működni. Tehát az, hogy egyénre szabott, családra szabott gondozást tudjon biztosítani a védőnő, talán ettől is lesz nagyon jó védőnő egy védőnő, hogy ott nem egy tankönyvi sémát akar ráhúzni a családokra, természetesen úgy, hogy figyelembe veszi azt, hogy napra kész legyen a tudása, akár a csecsemőgondozásban, akár a szoptatásban, és minden olyan területen, ami tényleg nagyon szertágazó a védőnőnek, tényleg mindenhez kell értenie, de nem szabad ezt elfelejtenünk, hogy napi szinten kell fejlődnünk, tehát, hogy olyan nagy igényük van egyébként a családoknak arra, hogy hiteles információhoz jussanak, és tényleg szuper, hogy az interneten el tudunk sok mindent olvasni, és most már a mesterséges intelligencia is nagyon sok mindent összetud nekünk foglalni, hogy érthető legyen, de még mindig hiányolom azt, hogy egy szakember az, aki tényleg le tudja szűrni azokat az információkat, ami esetleg megnyugtatja a szülőt, hogy ne pánikoljon, és ebben nagyon jó szűrő tényleg a védőnő, hogy nagyon szertágazó a tudása, de ehhez tényleg nagyon fontos az, hogy fejlődjön folyamatosan, és hogy ne fásuljon bele a mindennapokba, mert egyébként tényleg annyira kis apróságok is meghatározzák a védőnői attitűdöt, tehát hogy áll hozzá egy alternatív családhoz, például akik mosatópelust akarnak használni, akkor ne azt mondjuk, hogy fú, hát ez undorító, hanem nézzük meg, hogy mi van a mögött. Tehát, hogyha tényleg olyan szemlélettel nézem, hogy hát igen, ez környezettudatos hozzáállás, akkor
legyen elfogadó,
akkor igen, igen, tudjon beállni ebbe is, hogy akkor körbejárom a témát, és megbarátkozom vele. De ugyanúgy bármilyen táplálással kapcsolatos, vagy hozzátáplálással kapcsolatos kérdés felmerül a későbbiekben, ott is nagyon sokféle szemlélet van, és hogyha nem napra kész, akkor nem biztos, hogy annak a családnak az fog bejönni, amit mondjuk pár év alatt így megtanultunk, vagy elterjedt, hanem hát fel kell venni a versenyt esetleg az új trendekkel.
Még egy kérdésre maradt időnk, sokat hallani arról, hogy kevés a védőnő, egy hiány szakmáról beszélgetünk tulajdonképpen, ugyanakkor pedig hungarikum, ahogy mondtuk is. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán lezajlott az általános felvételi eljárás, sőt már a pótfelvételig is tulajdonképpen, legalábbis a jelentkezési határidőn. Úgy tudom, hogy plusz 50 férőhelyet kapott a kar, nem tudom, hogy védőnőkre is vonatkozik-e. Önök hogyan látják, hogy mennek azért a fiatalok, és szeretnének védőnők lenni?
Igen, szeretnének védőnők lenni, és nagyon jó érzés nekünk, amikor jönnek a hallgatók, és keresik a karunkat védőnői szakirányban is.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönöm, hogy nagy létszámú csoportokkal dolgozunk.
Megerősíti. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának védőnő tanszékéről dr. Kós Gábornéval és Papp Gyöngyi védőnőkkel, szakvédőnőkkel beszélgettem. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Is a meghívást.